Ez itt továbbra is az Adóinfo, az Inforádió adómagazinja. Beszélgető partnere ma este Pence Edina, az RSM bérszámfejtési üzletág vezetője. Ugye a társadalom biztosításról beszélgetünk, azt tisztáztuk a műsorunk első felében, hogy tulajdonképpen mit akar ez a fogalom, hogy miért jó az egy munkavállalónak vagy egy munkáltatónak, hogyha a társadalom biztosítási kifizetőhely is egyben. Emlegettük már az ellátásokat, ugye ezt a kifejezést használt ön is a kérdéseimben, én is ezt használtam. De mit jelent ez egészen pontosan? Tehát amikor ellátásokról beszélünk, akkor mit kell ez alatt értenünk?
Ellátások gyakorlatilag a betegszabadság után jelen esetben, vagy esetleg bármilyen más okból kifolyólag munkaképtelenné válás esetén, az az összeg, amit a munkavállaló gyakorlatilag a befizetett járulékai jövedelme után számfejtésre kerül a TB kifizetőhelynél, vagy a hatóságoknál. A táppénz jellemzően, amit a legtöbben ismernek, ennek van egy maximuma, a minimálbér kétszeresének 30-ad része, maximum 9200 forint per nap bruttó. Én emlékszem még azért jó pár évvel ezelőtt, hogy ennek a táppénznek ilyen szinten nem volt maximuma, tehát hogyha valaki nagyon sokat keresett, akkor nagyon sok táppénzben is részesült. Most azért ott egy kicsit olyan furcsa, hogyha az ember nagyon sokat keres, ugyanúgy levonják tőle azokat a járulékokat, és mégis a táppénzben van maximálva jelen esetben a 9200 forintra, de hát ezek a törvények gyakorlatilag mindig módosulnak, mindig változnak.
Ezt lehet, hogy sokan nem tudják egyébként, vagy sok nem tudom, hogy tapasztalja, vagy mennyire tapasztalja ezt esetleg a baráti körű, ismeretség körű, hogy az emberek tisztában vannak ezzel, hogy ma már nem fizetés vagy jövedelem függő a támpénz.
Nincsenek. Tehát ilyen mélységében nincs, hogy most akkor végül is ennek van egy maximuma. Egyetlen egy dolognál szoktak hirtelen szembesülni vele, amikor mondjuk egész hónapban táppénzem van, és kiderül, hogy keresett eddig X összeget, és most ennek csak egy töredékét kapja. És akkor szembesül vele, hogy de hát hiába van magas jövedelem, ennek van egy maximuma napi szinten, ami naptári napra jár, és ennél többet nem kaphat. Tehát aki munkaképtelen és táppénzen van. Mások ismert szerintem még mindenki számára a gyáp, a gyerekápolási táppénz, ami gyakorlatilag mind a két szülő, apa, anya is igénybe veheti. Jellemzően a gyerek életkorához kapcsolódóan vannak különböző napok éves szinten, amit ki lehet venni, orvosigazolással elszámolható, és ugyanúgy megkapja a munkavállaló akár a hatóságoktól, akár a saját munkahelyétől. Üzemi baleset, ami jegyzőkönyv formájában akár jövet menet, gyakorlatilag azt is szintén jegyzőkönyvbe kell rögzíteni, amit a munkavállalóval esetleg történik, az utazása munkahelyre, vagy esetlegesen hazautazásakor, vagy magába a munkafolyamatokban, hogyha olyan balesetet szenved, azt gyakorlatilag 100%-os táppénzzel kell elszámolni. A CSED, ami régen volt a tégyás, itt már a kismamáknál tartunk, ahol gyakorlatilag a 168 napig jár, és a 169. naptól átvált erre az ominózusos gyedre, a gyermekgondozási díjra, aminek szintén az az érdekessége, hogy annak is van egy maximuma, tehát a 193.200 forint, és ez a 169. naptól a gyerek 2 éves koráig jár. Illetve a gyes, ami alanyi jogon is járhat, tehát hogyha valaki nem biztosított, ez egy fontos információ, de hogyha valaki dolgozik, amellett még gyesben is tud részesülni. Ikerbabák esetén az első osztályig gyakorlatilag az édesanyja igénybe veheti a gyest.
De ugye vagy gyes, vagy gyed?
Az nincs, hogy gyes-gyed, de gyakorlatilag gyed, után jön a gyes. Aztán előfordul, hogy a kismamba beleszül a gyedbe, meg a gyesbe, és akkor innentől kezdve bonyolódik.
Hát az... De világos a szabályozás egyébként?
Abszolút.
Tehát mondjuk,
igen.
Tehát világos?
Igen. Teljesen lekövethető, bonyolult, lekövethető, hogy mivel kell számolni, mikor kell számolni. Mi úgy hívjuk csak simán, hogy beleszül különböző ellátásokba, és akkor innentől kezdve melyik gyerekre jár. Tehát én azt gondolom, hogy ember legyen a talpán, aki ezt úgy majd le tudja követni.
Tehát ezért kell egy szakember, hogyha van, aki kifizető, akkor mindenképpen például ezért kell egy szakember, ezt meg tudja fejteni. Nyugdíjat nem említette, a nyugdíj nem ellátás? Azért nem, mert az már nem aktív időszak?
A nyugdíj is egy ellátás, csak az nem kapcsolódik szervesen a munkáltatókhoz, hiszen a nyugdíjat azt mindenki, aki már megélte, azt tudja, hogy a klasszikusan még a régi nevén nevezve a nyugdíjfolyósítón keresztül intéztem, most már ők beolvadtak a mágba, és így megállapításra kerül a nyugdíj összebe, különböző nyomtatványok alapján, munkaviszony alapján, munkaidő alapján, munkabér alapján, és ez is egy bonyolult szakma, tehát egy nyugdíj kiszámítása sem egy egyszerű történet.
Ja, a beszélgetésünk első felében azt mondtam, amikor én kérdeztem arról, hogy vajon a munkáltatók mennyire vannak tisztában a társadalom biztosításnak a tartalmával, akkor azt mondta, hogy a legtöbben azt tudják, hogy mennyi szocót kell fizetniük. 19,5%-ot most. Tehát a legtöbben ezt az 1%-os mértéket tudják. Ez azt jelenti, hogy mindent, amiről most beszélt, azt ugyanolyan egyformán kell nyilvántartani, könyvelni, kezelni, tehát aki mondjuk nem csak ennyit tud, annak is egyszerű a dolga?
Nem, hát jellemzően klasszikusan mindenki a munkaviszony formátumot ismeri. Tudjuk, hogy munkaviszony, bruttó bér, levonjuk a 10-4-3 más felett, és az adóeleget, és megvan a nettó. De ezen kívül azért nagyon sok olyan munkaviszony vagy jogviszony létezik, mint például a megbízási, aminél a 90% jellemzően az adóalap a járulékalap, és azáltal az egyéni járulékoknak a levonása. De itt például 0,5% munkaerőpiaci járulékot nem is kell vonni. Hiszen, mint tudjuk, a munkaerőpiaci járulék az álláskeresési járulékhoz kapcsolódik. Aki megbízási szerződéssel van foglalkoztatva, az nem tud álláskeresési járulékért úgymondva igénybe nyújtani a hatóságok felé. Létezik, mikor valaki társas vállalkozó. Ez a klasszikusan azt gondolnánk, hogy a minimálbér vagy a garantált bérminimum után simán ugyanúgy ő is fizeti azokat a járulékokat, amiket a munkavállalók, de ez nem pont így van, hiszen a 4+3%-ot a minimál vagy a garantált bérminimum 150%-a után kell levonni, és a munkaerőpiaci járulékot szintén a minimál és a garantált bérminimum 150%-a után kell levonni. Tehát nem csak simán a bruttó bér klasszikusan. Tehát nagyon sok olyan válfaja van ezeknek a jogviszonyoknak, aminek megvannak az egyedi számfejtési, illetve a levonási kötelezettségei.
Melyik hogy látja, nem tudom, hogy egy vagy két példát tud arra mondani, hogy ön szerint melyik a legneuralgikusabb pontja munkáltatói szempontból a társadalombiztosítási járulékok rendszerének, vagy egyáltalán a társadalombiztosítási járulékok nyilvántartásának, számfejtésének?
A munkaviszony az elég egzakt és lekövethető. Onnantól kezdve, amikor elkezd bonyolódni valakinek a jogviszonya, hogy mondjuk van főállása, de közben van egy tagi jogviszonya, de közben egyébként nyugdíjas, és akkor most egyébként föl fog venni osztalékot, vagy lesz kivétje, vagy van heti 36 órát meghaladó jövedelme. Tehát gyakorlatilag egy embert így végig kell szépen héjastól lebontogatni, és eldönteni, hogy na akkor most ő melyik rendszerbe tartozik, mit fog neki számfejteni, mit fogunk belőle vonni.
De egyébként a szabályozás világos? Tehát, hogyha mondjuk valaki tehez tényleg ért, legalább úgy, mint ön, vagy legalább érti ezt a rendszert, akkor azért a szabályozás egyértelmű? Tehát, hogy világos válaszokat lehet kapni rá?
Egyértelmű. Én azt gondolom, hogy amit látok és tapasztalok, és érdekes dolog, hogy volt egy időszak, meg azt gondolom most is, hogy nagyon sokan valamilyen vállalkozásba beléptek. Valahol tagok, valamilyen szinten KFT-be, BT-be, stb. És kiderül, és mondjuk mellette valahol dolgoztak, és ez a munkaviszony mondjuk megszűnik valamilyen oknál fogva. Nagyon kevesen tudják azt, hogy ilyenkor, hogyha én egy aktív tag vagyok, társas vállalkozó vagyok, azonnal belép a fizetési kötelezettségem. Ez mindenki számára eléggé meghökkentő és problémás. Úgyhogy ezzel szoktak nagyon sokan szembesülni, hogy ha nincs heti 36 órát meghaladó jövedelme, nem jövedelme, hanem munkaviszonya, akkor belép azonnal, és mondjuk van egy társas vállalkozása, azonnal belép ennek a kötelezettség, hogy fizetnie kell. Tehát nem lehet azt mondani, hogy akkor én ott szünetelek, vagy ott bármi olyasmit csinálok, ha nekem van egy élő cégem, akkor, és nincs heti 36 órát meghaladó munkaviszonyom valahol, akkor innentől kezdve, mint társas vállalkozó lépek a járulékfizetésnek a színére.
Tehát hagyj fordítsa meg ezt a kérdést. Valahol dolgozom, és van egyébként, nem tudom, a családom belül egy cég, amelynek én tulajdonosa vagyok, és egyszer csak megszűnik a munkaviszonyom. Onnantól kezdve automatikusan a társasági tulajdonosi jogviszonyom után fizetnem kell járulékot, hogyha jól értem.
Igen. Tehát belép ez a biztosítási kötelezettség, ha ön abban a vállalkozásban tagként funkcionál.
Akár dolgozom aktívan a vállalkozásban, akár nem, hogyha jól értem.
Hát akár nem, akár igen, így van. Hiszen amikor dolgozott valahol, akkor onnan volt nagyobb jövedelme. Itt meg rögtön azt gondoljuk, hogy majd onnan lesz a következő, és fizetni kell a járulékokat.
Hadd csavarjak még ezen egyet. Ugye beszéltünk azokról a vállalkozásokról, a munkáltatókról, amelyek társadalombiztosítási kifizető helyként működnek. Ha én egy ilyennél dolgozom, tehát ők intézik az összes társadalombiztosítási felfedezésem, de egyébként nekem van egy cégem, amelyben én másodállásban dolgozom. Akkor annak a járulékügyeit én külön intézem, vagy ezek ugyanúgy összefolynak? Tehát neki kell mindent egyben, ami velem kapcsolatos?
Nem. Akinek van vállalkozása, vagy bármilyen olyan egyéb típusú jövedelme, mindenki úgymondva saját maga intézi ott, a főállásán túl, ahonnan kivesz kivételt, munkabért, megbízásít, bármilyen típusú jövedelmet.
Ugye az elmúlt hónapokban nagyon sokat beszéltünk az adózási rendszer 2018-as változásairól, sok minden részletszabály változott. A társadalombiztosítás területén van-e érdemi változás, amire figyelni kell ebben az évben?
Jellemzően nincs. Inkább azt gondolom, hogy megváltoztak, amit mondtam, hogy ide beolvadt, összerakták különböző tevékenységeket, a Magyar Állam kincstárhoz kapcsolták. Tehát inkább ezek azok, amik jellemzően történtek. Maga a szabályozásban olyan nagy volumenű dolog, hogy mondjuk a táppénzszámfejtésének a metódusa megváltozott volna, vagy a gyedé, vagy a csedé, tehát ilyen nincs. Hál' Istennek, úgyhogy pont elég egyelőre azt kezelni, ami éppen van. Mindig vannak apró változások, de szerintem ezek jelen pillanatban még kezelhetők.
Bence Dina, az Erősen Bérszámfejtés üzletnek vezetője volt az Adóinfo ma esti vendége. Köszönjük, hogy eljött hozzánk.
Én is köszönöm.
Búcsúzik a műsorvezető, Hlavaj Rihárd. Minden jót, viszont hallásra.